Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Prokop Mária művészettörténész a beszélgető társam, talán olyan beszédes Jókai regénybe illő, hogy Szinnyei Merse utcában lakik, és művészettörténész, és nagy értője a szépnek, a jónak, az értéknek. Esztergomi a család, és hát a ferencesekhez azt hiszem, hogy sok élmény köti. Arra szeretném kérni, hogy elevenítse fel ferences emlékeit, illetve különösen is szóljon Kákonyi Asztrik művészetéről, majd pedig egy másik nem ferences világi pap, Máriának legalábbis névrokona, Prokop Péter művészetéről, de kezdjük a ferencesekkel.
Hát a gyerekkori ferencesek, ugye szomszédban lakunk, ugyanis a főutcán lakunk, ez a mai Kossuth-Lajos utca, korábban ezt Budai utcának hívták, és hát úgy, hogy pont szemben a másik oldalon van velünk a ferences templom és gimnázium. Négyen vagyunk testvérek, a bátyám és az öcsém között 10 év van, és szükségszerűen, tehát mind azok, amikor 10 év különbséggel jártak a gimnáziumba, azoknak a tanárokkal különösen jó kapcsolatban voltunk, de természetesen a korábbiakkal is, mert hát még a nagymamám élt sokáig, és ők, a Brennerek 11-en voltak testvérek, és azok mind a ferencsekhöz jártak. Nem mindenki ott lakott ebbe a házba, mert volt nekik egy nagy szőlőjük, de első péntek, vasárnap oda jártak a ferencesekhez.
Miért nem a bencésekhez? Mert akkor még volt választék, ferences is, meg bencés is volt a szomszédságban.
De a templomot mondok, templomot csak a ferencseknek.
Azt hittem a gimnáziumot mondja.
Ferencseknek volt, iskola volt, a valóban iskolában mind a apám is, meg a nagyapám, mindenki a bencés. Közjárt. A ferencseknek később lett csak először elemi iskolájuk, utána lett gimnáziumok. Én, ahogy előbb mondtam, én bátyám és az én öcsém járt a ferences gimnáziumba.
A leányok nem járhattak a ferences gimnáziumba, legfeljebb ünnepségekre megnézni a végzős diákokat.
Hát, apám azért próbált, mert a 8. után nem vettek föl sehova, ugye, és mert ugye akkor az eléggé rázós volt, 53-t írtak, amikor én 8-os voltam. Lényeg az, hogy semmilyen ipari szaruk iskolába sem mehettem, és apa próbálta, mert szerettük bennünket a ferencesek, hogy hát ha levelező, vagy esti, vagy akármilyen úton, vagy magántanuló módon, de hát erre nem volt nekik engedélyük. A lényeg csak annyi, hogy valóban a ferenceseket mindenki, a gyerekkorami emlékem az, hogy hát mindenki barátoknak hívta először is. És ebbe beletartozott, hogy ugye Csuhába jártak, a piacon mindenütt sokan voltak. És hát jöttek ugye a környékben is, mind oda vásároltak, ugye ma már minden dolog, nyerges, mind város, de hát akkor még Esztergomban jártak piacra vásárolni. És bizony a ferencesek, ez természetes volt, hogy ott megszújtották, cipelték a kosarat, táskát, és közben beszélgettek. Nekem ez halálosan tetszett, és ezek rendkívül kedélyes ferencesek voltak, olyanok, mint ahogy a Szent Ferences is az ember elképzeli, hogy vidáman, jókedvűek, és hát valóban egy ilyen, nekem egyik nagy emlékem, akinek a rendes másik nevét, vezeték nevét nem tudom, de a Péter Páter, vagyis Páter Péter, mindegy, tehát Péter atya. És ez egy eléggé gömbölyden alakult, ez sokat volt nálunk, és hát egyik kacagásból a másikba, egyik térdéről a másikra ültem, szóval gyerekkoromnak ő egyik ilyen nagy emléke, ami megörögződött bennem, hogy a ferences mindig jókedvű, mindig vidám, és mindig tud a gyerekekkel is foglalkozni. Amikor 50-ben feloszlatták, 50-ben, akkor is még egyáltalán semmilyen rendnek nem volt más ruhája.
Hát igen.
Nem volt más ruhája, tehát egyiknek sem volt civil ruhája. Igen. És amikor elvitték akár a gulágra, akár hova, vagy a Placida csahányat beszélve, nem volt más ruhájuk, csak a reverenda.
Igen.
Úgyhogy ez kétségtelen így volt, és hát így mindenki tudta őróluk. Na most ez, hogy barátok, valóban mindenkit megszólítottak, így könnyebb is megszólítani, hogy ha Csuhában van, mert hát nem csak egy férfi. Igazi névbarátai voltak, mindenkivel idegen, akárkit van, minden apropóból, hogy nehéz a táska, viszi. Ha. Úgyhogy ezek nekem szép emlékeim, de aztán 50-ben elvitték a ferenceseket. És hát elég hamar visszajött, ez ugye Mariánusok voltak, és akkor jöttek a kapisztrának, és az iskola megindult újra. Nagyon jó volt az, hogy valóban nem nagyon volt ferences tanár, gimnáziumi tanár, viszont átvették a szomszéd Bencés gimnáziumból, ilyen volt az esztergomi gonda Celesztin, aki nem Ferences, a Celesztin atya, hát az kirándulni vitt minket minden vasárnap. Az úgy csináltunk fotókat az akkori fényképezőgépben, és persze a Ferences laboratóriumban ott hívtuk először, szóval mi otthon voltunk
a Ferenceseknél.
Ferenceseknél a rendházban. Hát a kirándulások azok is nagyon-nagyon fantasztikusak voltak, és így, mivel a folyosón ment, a többi atya is jött-ment, tehát mindegyik tudta, hogy kik vagyunk, mik vagyunk.
A legnevesebb ferences képzőművész a 20. században, vagy legalábbis a 20. század második felében, Kákonyi Asztrik. Ő vele milyen kapcsolata volt a családnak?
Kákonyi Asztrikat, őt is érdekelte a modern művészet. Őnek is sem volt nagyon lehetőség akkor még utazni, tehát folyóiratokat a múzeumból. És édesanyja 55-től, ugye ő művészettörténész volt az én.
Mária édesanyja is művészettörténész?
Igen, és hát csak ugye születtek a gyerekek, az öcsém 46-ban született, iskolába ment, 6 éves korában, 52-53-ban, 53-tól dolgozik édesanyja a múzeumban.
Már az esztergomi városi
az
múzeumban?
Nem, a keresztény múzeumban, keresztény múzeumban. És ott ugye ott egyedül van, és a Zolnai László van igazgató, aki vagy a várból, a Pozspesti várból jött, ővel is nagy volt a barátság, és így, hát édesapa pedig 56 után került a Prímási levéltárba. Tehát mindenki a Prímási palotában dolgozott. És az édesanyám megszervezte, hogy a külföldi kapcsolatokat a keresztény múzeumnak olyan, hogy hát fölvette a kapcsolatot, levelezett, és adok fotót kértek, és édesanyám kért helyette folyóiratokat, kortárs művészeti folyóiratokat. Hát ez Asztrik atyát nagyon érdekelte, és akkor mi nálunk a lakáson volt ilyen hát, havi összejövetellel, akik érdekelődtek a kortárs művészet iránt. És a
tehát egy szalon volt önöknél.
Szülőket megbeszélt, a cikkeket megbeszéltük, véleményeket, és akkor indult már lassan az hát ugye a zsinat után inkább, de már azért indult a templomok modernizálása, és hát Havasi Gyula atya, de hát Asztrik atya volt ennek egyik főmerő építész, egyetemet kezdett. Uh-huh. És így, és hát egy művész család, tehát ő az épp nagyon jó térérzéke volt, és tudta a átlátta mindjárt, hogy hogyan kell mondjuk hova tenni az új szembemiségi oltárt, és akkor kifesteni körül. Na, és ez egy nagyon fontos tevékenység volt, hát szinte élete végéig, később ugye csatlakoztak hozzá, jött a Barsi Balázs atya, aki az öcsém korosztálya, tehát egy fiatalabb generáció, de akit szintén nagyon érdekelt a művészet.
És esetleg van emléke arról, amikor a Pilis-Szentléleki templomot, mert azt hiszem az volt a legelső híres alkotás a Kákonyi Asztriknak, amikor azt komponálta, csinálta, hát még akkor egyetemista lehetett hát, Mária, de...
A Szentléleki templomot, azt nagyon sokat megbeszéltük, hogy hogyan áll az a nagy körkörös forgása a Szentlélek, nek ugye most pünkös következik, szóval valóban aztán éveken át, hát Havasi Gyula volt ott a plébános, és nagyon-nagyon összefogtak. Tulajdonképpen ma eszemmel is csodálom, hogy ők tudták az egész akkori Magyarországot, szóval nem csak esztergomi egyházmegyébe, mert most kicsit túlzottan szeparálódva van, viszont ők beleszóltak valóban a pécsi, nyírségi, akármilyen távoli, és elmentek oda.
Még ferencesekről van-e olyan, akit úgy megemlítene, akinek a család sokat köszönhet, vagy aki sokat köszönhet a családnak?
Kölcsönös, mindig kölcsönös volt. Hát most mindegyiken az Ignác atyával például nagyon, nagyon szoros kapcsolat volt, de mondhatnám sorban most az összes, akik sorban voltak akár a bátyám korosztályával, mert mondjuk azok már nem nagyon élnek, de az öcsém például osztálytársa volt a Hován Ágoston.
Igen, aki ő most van. A pesti ferenceseknél
igen,
van.
Igen, hát ugye azok ugye gimnazia korukban naponta ugye átszaladtak akármiről igen. volt szó, és utána papok lettek többen, mind a két osztályból több pap is lett, és ezeknek az osztálytársaknak most nem tudom a nevét, mert világi pap is lett, görögkatolikus pap is. Hidász Ferenc például.
Hát ő nagyon értékeli a művészetet, akár Szedő Dénest, akár Kákonyi Asztrikot.
Pontosan, és hát egyébként Szedő Dénesen nekem is, mert egyébként, mikor a Kákonyi Asztrik ugye sokat volt nálunk, mutatnám, hogy nagyon sűrűn, hogy az ő révén ugye megismertük egyenlően levelezéssel az ő nővérét, a Konstantinát.
Most szintén képzőművész volt.
Ugye ott van a Pasaréti templomban ez a Vas Madonna, és hát így elmesélte, hogy valóban úgy került ő is, Asztrik atya is közel a Ferencsekhöz, hogy 15 év különbség volt a nővére és ő közöttük, ők is hatan voltak testvérek, hogy amikor ő 35-ben végzett a nővére az akadémián itt az Andrássy úton, és akkor utána a Kalocsai nővér volt.
Kalocsai iskola nővér.
És szoros kapcsolatban volt Sik Sándorral, Kodály Zoltánnal, szóval az egy nagyon jó 30-as évekbeli értelmiségi kör volt, egyházi értelmiségi kör, és így ő kapott ösztöndíjat 48-ba, Rómába egy évre, de akkor államosították az iskolákat, és így a rend üzent, hogy ne jöjjön haza, Amerikába híres lett, de az, hogy hazajöjjön, az már ugye az Asztrik atya is ékezte vele levelezni. Szóval ez nagy élmény volt, hogy ő is elmondta, hát először is Asztrik atya, hogy ő, mikor a 30-as években készíti ezt a Vas Madonnát a Pasaréten, meg Ferenceknek, akkor kap az Asztrik atya mind építész hallgató szállást a ferenceseknél.
És akkor így került közel.
Egyetemre, de azért mégis, ugye, hát ott van valahogy, és akkor hát megszereti őket. Szedő Dénes, most a Szedő Dénessel is, és a Szedő, a testvére a Szedő Szeverén, az Karmelita, az volt a lelke csak a Konstantinának. Na most a Konstantin írja Amerikából nekem, ugye 48-tól egészen 2000-ig Amerikába, és utána hazajött, akkor segítettem, hogy, hát itthon halt meg, hogy ha akarsz valamit tudni rólam, akkor menjen a Szeverin atyához, ez itt akott a Ferdinánd híd másik oldalán.
Igen, igen, és a Karmelita Szegő.
Szedővel kapcsolatba kerül, és azért nekem is ez nagy élmény, de most a Hidász atya mondjuk, maradjunk a Hidász atyánál, akinek valóban nagy érzéke van, a művészet, a szép iránt, minden, ami szép és jó, és én hiszem azt, hogy még sok a dolga, hogy még akár én is megélem azt, hogy az a Kákonyi Asztrik monográfia vagy gyűjtemény az összekerüljön, mert például Barsi Balázs atya is ugye egy ilyen volt, aki, amit mondtam, nagyon hamar, de az öcsém generáció, ezek 46-ban születtek, a 60-as években került Esztergomba, és ő vele is nagyon hamar. Ugye az, hogy közel laktunk, áthozta, novicius mester volt, akkor áthozta a noviciusokat. Szóval apámékkal, anyámékkal, apát, ugye, hogy a primási levéltárat megismerik, anyát, hogy a keresztény múzeumot, úgyhogy így nem egy családi barátkozás, csak hanem valóban egy ilyen kölcsönös, fontos kapcsolat volt, hogy a kispapok is több művészi nevelést berészesüljenek, és nekünk pedig, hogy megismerjük ezeket a fiatal papokat.
Említette, hogy a édesanyja művészettörténész volt. Édesapja na, mi volt?
Jogász, apa jogász, és 51-ben végül is, ő egy fiatal 40 éves ember, amikor az új rendszer jött a bíróságon, akkor őt kinevezték népbírósági elnöknek. Ez volt 49-ben, két pere volt mindössze, mert ugye megmondták az ügynökök, hogy milyen ítéletet kell hozni. Jó lehet, apa nem volt büntetőbíró, de a polgári perekben is természetesen ítéletet kellett hozni. És hát ugye az ügynökök mindjárt, apa megkérdezte az első tanút, hogy hát mióta ismeri a vádlottat. És akkor a vádlott, vagy a tanú mondja, hogy hát sose láttam. És ugye apa erre, mint ugye régen, hát azt mondja, tetszik hallani, mondta a ügynök, voltak ilyen ügynökök, akiknek.
Tehát koholt perekbe nem volt partner. Így aztán elvesztette az állását.
Elvesztette az állását, fiatalon, fizetés, nyugdíj, minden nélkül. Úgyhogy hát kegyetlen évek voltak 56-ig, 57-ig, és akkor, amikor az Zolnai jött már Esztergomba, akkor ő belátta, hogy apa perfektül beszél, olvas latinul, úgyhogy jól.
Tudták használni, mint tudományos segédmunkás.
Igen, ásatási munkási pénzből apa fordította a Zolnainak az összes cikkeihöz a latin forrásokat.
Bizony.
És akkor onnan ugye bekerült a levéltárba, hál' Istennek, és akkor írt 80 cikket, 83-ban halt meg.
És akkor Mária hol végezte? Mondta, hogy nem akar. hogy nem akarták fölvenni.
Mindig voltak jó emberek, Esztergomban minket mindenki szeretett, mindenki ismert, úgyhogy voltak olyan igaz, bátor, igazgató helyettes tanárnők, aki a József Attila helyettese, Mihály Fiolgi néni, nem titok már nevem, mert mindenki meghalt, a lánya éri, jó a kapcsolatom, és aki azt mondta, hogy megpróbálja, mert a férje a közgazdasági technikumba tanít, és bekerültem oda, se nem voltam papírsorsan sehol adminisztrálva. Na, szóval egy csodálatos...
Ott Esztergomban?
Ott Esztergomban csoda bátorság volt. Utána tudtuk meg a 50 éves gyógyszerikos találkozón, hogy az osztálynak a több mint a felét semmilyen középiskolában nem lesz. Azért nincs Esztergomnak ma is igazán értelmiségé. Mert senki, szóval aki hoztak a gimnáziumban, amikor én aztán a közgazdaságban átkerültem a gimnáziumban, meg egy csodálatos bravúrral, a tanároknak a bravúrjával, nem az enyémmel, akkor ugye láttam azt, hogy valóban mind Csolnokról, örömbeli falvakból jöttek a lányok, akiknek eszük ágá, Tokodról, akárhonnan, eszük ágába sem volt gimnáziumban menni, akartak valami szakmát tanulni, de nekik meg az nem lehetett.
Ja, a népi kádereket próbálták futtatni.
Szóval próbálták, úgyhogy azért mindenkivel ma is jobban vagyunk a gimnáziumban.
Egyetemi felvételi már hogy ment?
Egyetemi felvételi, az is egy fantasztikus csoda, mert ugye hát elvileg lehetett jelentkezni, és el is tudtam menni a felvételére, tehát közölték ugye, hogy helyhiányában akkor ez volt a kifejezés.
Hányban volt?
Ez 57-ben, ugye 56 után 57-ben, és azt már tudom az évszámokat, és akkor azt mondták, mert volt ilyen lehetőség, ez évek óta már így volt, hogy ugye bizonyos embereknek hát ugye nem lehetett bejutni, rossz káderek voltak. És akkor azt mondták, lehet fölebezni, és a Jóború Magda volt a miniszter, és annak írtam, egy, mondták a, ugye, a rokonság, hogy írjam a levelet, a keresztény tanította a Jóború Magdát itt az Andrássy úti gimnáziumban, mint francia szakost, és akkor halt meg. És én megértem, hogy, és valóban így is volt, hogy hát nagyon szeretett tanítani az én keresztanyám, hogy milyen sok jót hallottam, és azért kérem a miniszter asszonyt, hogy amennyiben egy lehetősége van ez a fellebezésre. Úgyhogy elment a levél egy bélyeggel, és szeptember 12-én a Mária napon jött el távirat, hogy átvizsgálták, és hát apa végtelen boldog volt, mert tudta, hogy minden ő miatta van. Ez is tárcára tette ezt a táviratot, és úgy hozta be, ott volt a Mária napi ünnepség, mert anyám is Mária, én is Mária, nagymama is Mária, úgyhogy mindenki együtt volt, és hát Marit fölvették a LT bölcsészkarra.
Térjünk át egy másik művészre, aki ugyan nem ferences, de katolikus pap hasonlóan, Prokop Péter. Egy P, két P, Prokop Mária két P-vel írja a nevét, Prokop Péter egyel, rokonok vagy nem?
Ez a Prokop János, akinek itt ugyancsak ugye sok minden emléke van, ő is hol egyik, szóval zombori család vagyunk. Na most kétségtelenül...
Tehát szegről végről rokonok lehetnek, csak nagyon távoliak Prokop Péterrel?
Mindenképpen ez egy... távoli rokonság, de kétségtelen, hogy ők is Zomborból származnak, méghozzá Apatinba született a Péter, csak ők Kalocsára mentek. A mi Prokop Jánosunk, ez a mi ősünk, aki miután elvégzi a kő, mint építőmesterek Zomborba az ősök, és amikor elvégzik a céhnek az alapiskoláit, akkor vándorútra küldik Pestre, és Pestről pedig innen tovább küldték Németországba, és amikor ő hazajön, már nem lép be a cégbe, hanem bekerül, nem azonnal, de hamarosan a Széchenyi által alapított hajógyárba, Óbudára, és akkor ő neki az a dolga, ugye, hogy az egész dunamenti szakaszt, a magyarországi szakaszon építkezést és minden mérnöki munkát csináljon, és így Esztergomba is megismerkedik ez a kereskedő lányjal, aki a felesége lesz, és mi, szóval mi apai ág az nem esztergomi, hanem az anyai, a nagymamai ág az esztergomi, ezek azok a török után Zala megyéből jöttök, kereskedők voltak.
Itt is van a szobában egy-két Prokop kép. Mária Mit szeretett Prokop Péter művészetében?
Én hát az embert is nagyon szerettem, ugye én már csak akkor ismertem őt meg személyesen, amikor Rómába járhattam én is, ez a 60-es évektől volt, de hát az is már több mint 50 év, ugye, és azt a nagy elhivatottságot a művészettel, hogy valóban a Fra Angelico sírjához nem egyszer elmentünk.
A Fra Angelico, a Santa Maria Sopra Minervába?
A Fra Angelico. Ott, hogy azt mondja, látod, ez még, ő még, vagy akár a Firenzében,
a
San Marco Kolostorban voltunk, hogy ez még 500 év után is prédikál, pedig már milyen rég a nyelve nem működik, hogy azért egy festőpapa az Istennek ilyen tehetséget adott, és főleg ilyen lehetőséget, hogy megismerje a nagyvilágnak a művészetét, nem csak Rómát, hanem onnan hívták Amerikába, és nyáron rendszeresen helyettesített svájci papokat. Például 58-ban, 57. januárban ment ki, a Belong elértek a biztatására, mert a tanára volt a kalocsai szemináriumban, hogy hát ez ágában se volt, ő egyik faluból a másikban volt káplán. 56-ig, 42-be szentelték, tehát 14 évig.
Prokop Péter 42-be
szentelték. És 14 évig, főleg a háború után a kommunizmusban minden hónapban máshova helyezték, mert ugye nem olvasta föl a TSS-ítési körlevelet, meg a, és hát ugye focizott a gyerekekkel, meg rajzolt a hittanórán a portrékat a gyerekekről, szóval ő végül is jól érezte magát, csak a Belongeri tudta, hogy milyen remekül a Sükösdi templom, ott már a Belong Elliott volt plébános, mert őt is kirakták a szemináriumból. Úgyhogy ő megbízásából egy 100 négyzetméteres freskót készített. Na most hát látod, hogy ilyen tehetség, az jó lenne, hogyha azért megismerés. Uh-huh. Úgyhogy ez teljesen a Belong Elliottnek a ugye, érdeme vagy bűne, hogy ő mondta, nem lehet tudni. Szóval, hogy itt hagyta, de hazajött kétségtelenül, 78-tól már rendszeresen hazajárt.
Nálánál termékenyebb festőkevés van.
Tehát rengeteg helyen van képe, és való nagyon-nagyon fontos tartott, hogy állandóan dolgozott, az a csinálás művészete, vagy a ereje, ez hajtotta őt, hogy mindig jobban. Szóval valóban az élete középpontjában mi se állt. Az, hogy ő, hát egy ilyen kiváltságban részes, hogy az ő szavára, Isten erejéből, szóval ez valami olyan fantasztikus élmény volt számára, hogy hát az Isten nem nagyon szoros kapcsolata volt. Na most ezt az élményt, hogy hogyan lehet ezt láthatóvá tenni, más ember számára, kétségtelenül, hogy a nézőben is kell lenni egy fogékonyságnak. Igen. De kétségtelenül ő a maga részéről igyekezett beletenni mindent, akár az a menekülés Egyiptomban. Menekülnek Egyiptomban, na most az a fények jönnek hátulról, sötét is van, mert azért elég bizonytalan volt, hogy hova mennek, mi lesz velük, de azért az Isten vezette őket, mondom, nem annyira világosan, ugye ezt ő világosan látja, hogy vannak reménykeltő pirosak, de hát azért nem olyan egyértelmű, tehát ők is szenvedtek, és hát mentek, ahogy az Isten mondta, tehát ő is úgy érezte, hogy megy és csinálja azt, amit tud, és szerette volna nagyon, és hát szerintem sikerült azt, hogy nem egy édeskés valami legyen az egyházművészet, ami a templomban, vagy akár szentképen van az embernek, hanem valami olyan, ami átalakítja, ami az életének a középpontja. A nagy művész volt.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Prokop Mária művészettörténésznél vendégeskedtünk, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.